Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan az szolgottán. A Római Levél 12. részéből, itt szól hozzánk Isten igénye. A 9. verstől olvasunk. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengének. A tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben húzgók. Az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszét. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért szeretteink, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a hosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk, hogy oly sokféleképpen vétkeztünk ellened, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. Megvalljuk, hogy oly sokszor vétettünk ellened ennek az igének a útmutatását, parancsolatát megszegve. Kérjük szépen, bocsáss meg, amikor ellenségeskedés arad, képmutatás, különféle bűnök voltak az életünkben, amelyek megrontották egymással is, veled is a kapcsolatunkat. Alázattal kérjük szépen, hogy tisztíts meg bennünket ezettől a bűnöktől. Segíts, hogy szeretetben és békességben tudjuk elhordozni egymást. És legyünk egymás megértő társai az életünk kisebb és nagyobb dolgaiban, az életünk kisebb és nagyobb bajaiban. Könyörögve kérünk, hogy tarts meg bennünket Jézus Krisztusért. Nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk. Ő rá tekintünk most a Golgotai kereszten hordozott áldozatára. Kérjük, hogy Krisztusért, te tarts meg bennünket. Bocsáss meg a vétkeinket, és tiszta szívet teremts bennünk. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket. Nincs így már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem a tesz szerint, hanem a lélek szerint járnak. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az Isten tiszteleten az Úrban az ige hirdetésre készülünk. A 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Ez mind a két énekesképpen egyformán 66. 66. Zsoltár első versét. És utána pedig a gyerekek menjenek ki a gyerekisten tiszteletre. Hála Istennek, hogy vannak gyerekek engedélyek. engedjük ki őket a gyerekisten tiszteletre, akik pedig tanulő kisgyerekkel vannak, most tudnak kimenni a kivetítésre, vannak ott már mások is, kérem, hogy a karodülő kisgyermekkel, ahogy előre megbeszéltük, kivetítésre menjenek. Fennállva hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igényét, amelyet szól hozzánk. Az Efézusi levél 6. részének a 10. versétől, Efézusi levél 6. részének 10. versétől így szól hozzánk Isten igénye. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felöltözve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsavúzva lábatokat a békesség evangélium a hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én érettem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számot, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen az úgy hirdetni, ahogy kell. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, úgy kellett volna nekem is cselekedni, mint a politikusoknak, hogy felvisznek a pulpitusra néhány üres lapot, aztán összetépik látványosan, és azt mondják, hogy most akkor lerövidítem a prédikációt. Ma ezt kivételesen én is így fogom csinálni, bár az üres lapokat nem hoztam ide. Pál apostol itt a lelki fegyverekről beszél. Azért kellenek ezek a lelki fegyverek, hogy meg tudjuk vívni a mindennapi életnek a harcát. Pál apostol korában 2000 évvel ezelőtt egy óriási szakadék volt a zsidók és a rómaiak között. És ezt az egészet egyétette a keresztjétig. És ugyanígy nagy szakadék volt a családokon belül. Férfi és a nő között, szegény és a gazdag között, rabszolga és az uram között. És az itt lévő válasz falakat is le akarta rombolni a kereszténység. Azt akarta, hogy a testvériességet élhessék meg. A gyülekezet élete kívül harc. Az ördög folyamatosan támad. Állandóan kísér, és el akar csábítani bennünket a Jézus Krisztus követésétől. Tele vagyunk ezekkel a kísértésekkel. Érezzük a bűnnek a rontását. Tapasztaljuk azt, hogy a magánéletünkben nem tudjuk megvalósítani, amiről Pál apostol beszél. Hogy szeretetben, megértékben, egymás iránti megbecsülésben élhessünk. Ezért kell felvennünk a lelki fegyvereket, hogy győzedelmeskedni tudjunk. Nem az ellenséges emberek miatt kell a lelki fegyvereket használni. Nem is az ellenséges világ miatt, még csak nem is a bennünk lévő bűn miatt, hanem elsősorban is, így mondja Pál apostol, hogy a sötétség hatalma, a világ urai, a gonoszság erői ellen, egészen konkrétan fogalmazza Pál apostol, ahogyan támad bennünket a gonosz. És kísér, hogy letérjük az élő Isten útjára. Figyeljük meg az élet. Nem támadó fegyvereket sorol fel Pál apostol, hanem védekező fegyvereket. Egy kivétel van a kard, ami az Isten igényének a hirdetése. De a többi védekező fegyver. Arra utal ezzel az ige, hogy a gyülekezetek belül, a családok belül nincs helye annak, hogy egymást támadjuk. Ha mégis ezt tennénk, tönkretesszük Isten munkáját, de tönkretesszük a magunk életét is. Hadd mondjam el egy gyülekezetnek a példáját. Minden presbitériumban vannak meghatározó személyiségek. És ezek a meghatározó személyiségek odahozták a barátjukat lelki pásztornak. És ahogy lenni szokott, a lelkész ezt nem tudta, hogy kell, a barátok szóltak neki, azt nem csinálta úgy, ahogy az előző lelkész. A barátok, akik odahozták, szóltak neki, figyelmeztették, mondták, hogy a gyülekezetben ez meg ez az elégedetlenség. Míg egyszer az új lelkész az asztalra nem csapott, és aztán mondta, hogy hát figyeljetek, nem a fülemnél fogva hoztatok ide, hogy rángassatok. És elkezdődött egy harc. A lelkész, meg a gyülekezet meghatározó személyei. 30 évig tartott a gyülekezetben ez a harc. Így csökkent vasárnapról vasárnapra a gyülekezetbe járó létszáma. És egyszer ezek a presbiterek azt mondták, hogy ha tudjuk, hogy ennek a dolognak ez lesz a vége, akkor el se kezdtük volna ezeket a vitatkozásokat. Nekem mondták ezt, hogy ha tudjuk. És egy picit magamra vettem, hogy lehet, hogy nekem is figyelmeztetni kellett volna őket. Nem tudom. Ma már tudom. El is mondom a gyülekezetnek. Ha elkezdődik valahol egy vita, nagyon nehéz abból bárhogy is kijönni. Nem szabad elkezdeni. Fogadják szeretettel a testvérek ezt a figyelmeztető szót. Csak a gyülekezetben igaz? Vagy a családban is? Nem szabad elkezdeni. Na, nézzük végig a fegyvereket. Pál apostol a római katona fegyvereit sorolja fel, az egyik fegyver, az első, az a római katonának volt egy övelmert a hosszú lelombó ruhába, másképp nem lehetett volna harcolni. És azt mondja Pál apostol, hogy az első fegyverünk az igazság, a Krisztus igazság. Nagyon szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy a Krisztus igazságát és a magunk igazságát nem szabad összetéveszteni. Az a baj, hogy az ember annyira meg van győződve a maga igazáról, hogy a végtelenségig elmegy, hogy a maga igazán végre mondja. A napokban volt egy pici autóban is. Nagyon pici volt, a másik félnek a disztáncsája tört el egy alumínium vacak, 1000 forint, az enyémben is csak 10.000 forint körül kár keletkezett, jelentéktelen az egész. Úgy mentünk el, hogy még csak rendőrséget se hívtunk ki, még csak ki se töltöttünk valami papírt, hogy ki a hibás, vagy ki nem a hibás, egyszerűen elmentünk. Az egésznek nem lett volna semmi lehetősége. De valaki, aki nem is látta az esetet, oda jött, és elkezdte mondani, hogy én vagyok a hibás. Ismerte szabad. Az a szabály igaz, amit ismer. De nem csak egy szabály létezik, hanem más szabályok is vannak. Mondtuk neki mind a ketten, hogy nincs szükség, hogy ide jöjjön. Nem is látta a dolgokat, utólag jött. De ő mégiscsak mondta. És egészen addig, amíg velem szemben majdnem tetlegességig nem is vitatkoztam vele. Csak ő ki akarta erőszakolni, hogy írjam alá, hogy én vagyok a zsidás. Én pedig mondtam neki, hogy jó, de akkor hívok el. Aztán szerencsére elment, a másik fél hívta a férjét, férfi megnézte, hogy nem történt abszolút, de semmi nem történt, és elmentünk békességbe. Azért mondom ezt el, mert valaki látja az igazságot. Egy szempontból. Úgy érzi, hogy amit mond, az igaz. Senki nem kérte, hogy mondja el, hogy igazokon. És ennek ellenére mondom. És majdnem tetlegességig hagyom. Hát ilyen a mi igazságunk, nem? Hogy mondjuk, és tönkre tesszük vele a másik ember. És mi van akkor, ha valakinek igaza van? Miért az igazságunk tudatában nem lehet megbékélni? Dehogy is. az igazságunk tudatáról nem lehet lemondani a jogainkról. Nem kéne felöltözni a Krisztus igazságának az övét, és levetkőzni a magunk igazat. Aztán a második fegyver az igazságosság, amelyiket Pál apostol a mellvérhez hasonlítja. Ez az igazságosság, vagy a Bibliának az eredeti kifejezése szerint így szoktuk mondani, hogy a megigazulás. Az azt jelenti, hogy Isten kegyelemben fogad bennünket. Igaznak nyilván. Megbocsátja a bűneinket. Nem kell többet úgy élni, mint akiket vádolnak a bűnök, vádolhassák. Felöltöztet bennünket Isten a megigazulás mellvasába. Az ördög állandóan vádol. Állandóan emlékeztet a régi bűneinkre. De ott van rajtunk a megigazulás mellvasa. Hogy ezek a régi emlékeztető dolgok ne vádoljanak mindig. De ha minket megigazított az Isten, eltörölte a bűneinket, nem emlékeztet rá többet, nem akarja, hogy állandó bűntudattal éljünk. Mi emlékeztethetjük a másikat állandóan a bűnéhez. Az lehet a célunk, hogy ő állandóan bűntudattal éljen. Ezzel is a sarokba akarjuk mindig szorítani. Ha mi megkapjuk a megigazulást, mellassan. Nem az lenne a jó, ha mi magunk is bocsánatot tudnánk adni a másik embernek. Aztán a harmadik fegyver a békesség evangéliumának a készsége. Ezt hasonlítja Pál apostol a sarokhoz. Nagy szüksége volt a katonáknak olyan biztos sarokra, amivel minden akadály nélkül tudnak haladni. Békesség evangéliumának a készsége. Jézus Krisztus hirdette a békesség evangéliumát. Azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy mennyei atyátoknak fiai legyetek. Mert ő felhozza a napján gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisoknak. Így mondja, hogy szeressétek ellenségeteket. Imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket. Pál apostol pedig így mondja, a római levélben, amit felolvastam, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, és ne átkozzatok. Ez a legnehezebb része a keresztény életnek. De hagyd tegyek róla bizonyságot, hogyha valaki megpróbálja, akkor győzedelmeskedjünk a rossz felett. Szinte mit kell csinálni? Rutinszerűen. Valaki bánt, piszka, kötetek. Állandóan fölénk akar kerekedni. És akkor imádkozni kell érte. Kérni kell, hogy áldjon meg őt az Isten. Legyen a segítője a támogató. Áldást kell kérni rá. Így mondja Pál apostol, hogy áldjátok őket. Kérjetek áldást az életükre. És azt fogjuk tapasztalni, hogy ha Jézus Krisztus szavait követjük, akkor győzedelmeskedni tudunk. Békesség sarujának a felvétele által. Tudom, hogy keresztény emberek a legkevésbé a békesség sarulján szeretnénk fennvenni. A legkevésbé azt szeretik, hogyha áldást kell mondani a másikra, aki gonoszolt. Ha imádkozni kell azért, aki nem érdemli meg. És nagyon sokszor előfordul, hogy még hívő emberek is, ha imádkoznak is, a másikért így imádkoznak, hogy Isten áldjon bosszút. Áldják, kérjetek áldást az életükre. És így lesznek a ti mennyei atyátoknak a fiai, gyermekek. Miért mondom ezt el? Mert nagyon jól tudok egy dolgot. Hogy az ember azoktól az emlékektől szabadul meg a legnehezebben, amikor valami gonoszságot követett el a másik ember ellen. Azok vádolják a legtöbbet. Néha előfordul, hogy egy gyerek az iskolában tönkre teszi a tanárának, vagy egy másik gyereknek az életét, és előfordul, hogy évek múlva, évtizedek múlva is vádolja őt a régi bűnben. Ami gonoszságot mi követünk el, azoknak az emlékétől tudunk a legnehezebben megszabadulni. Ezért mondom, használjuk a békesség készségének a sarját. Vegyük fel, kérjük áldást az ellenségünknek az életére. Imádkozzunk érte. A rosszat jóval győzzük le. És Jézus a maga győztesei közé fog sorolni. Akkor is halljuk ezt, akkor is gyakoroljuk ezt, ha nem látunk gyors eredményt, ha kinevetnek, ha üldöznek, ha egyébként hallgatunk. De Jézus nem fog elhagyni bennünk. A negyedik fegyver a hit, amit mint egy pajzsot kell magunk előtt tartani. Ezzel védi magát, ezzel fedezi magát a hívő ember. Egészen betakarta a római katonáta a pajzs. Ne feledkezzünk meg a hit pajzsáról. Hogy tegyek fel egy kérdést? Mi az oka annak, hogy azokban az országok, ahol üldözik a keresztényeket, ott a kereszténység terén. Ahol pedig szinte segíti az államhatalom a keresztényeket, ott a kereszténység hanyagolik. Afrikában halljuk, hogy keresztény templomok előtt lövöldöznek, a nem keresztények, és ennek ellenére nem mondják azt a keresztények, hogy nem megyünk a templomba, hanem a következő héten is megtöltik a templomot. Európában pedig azt látjuk, hogy csökken a templomba járó létszám. Milyennek az oka? Sokan azt mondják, hogy jót tesz a keresztényeknek egy kis üldöztetés. Imádkozzunk egy kis üldöztetésért. Nem hiszem, hogy erről lenne szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy ahol üldöztetés van, ott felveszik a hit pajzsát, és imádkoznak a gyülekezeti tagok, mert tapasztalják, hogy szükségük van az imádságra, különben el fognak veszni. És ez az imádság tartja meg a gyülekezetet. És attól, hogy nálunk nincs üldöztetés, vegyük fel a hit pajzsát. Legyen ott a...
vegyük fel a hipparzsát. Legyen ott az imádság a mindennapunkban. Legyen ott reggel és este is. Ne hagyjuk abba az imádságot. Az ötödik fegyver az üdvösség sisakja. Az üdvösség sisakját szokták úgy nevezni, hogy üdv bizonyosság. Vegyük fel az üdvösség sisakját, legyen üdv bizonyosság. Ez azt jelenti, hogy a legáldázott húsáról is töltsön be bennünket az a bizonyosság, hogy útban vagyunk a csodálatos jövendő felé, a számunkra megígért és számunkra meg elkészített üdvösség felé. Csaták veszik a kereszténység, hogyha elveszíti a reménységét, az örök életben való reménységét. Túl kell látni a láthatót, vereségek és fájó sebek útján, tökéletesen biztosra kell venni, hogy részünk lesz Krisztus eljövendő győzelmében. Ez az üdvösség sisakja, az üdv bizonyosság, hogy helyem lesz a mennyben az örök életben. Testvérek, minden hívő embernek magáról tudnia kell, hogy az ő számára Krisztus elkészítette az üdvösséget, vagy sem. A másik emberről nem kell tudni. Nagy baj, hogyha a másik emberről akarom megállapítani, hogy neki elkészítette Krisztus, vagy sem. Ez Isten dolga, ő ítél. Nem ülhetek az Isten bírói székében. De magamról tudnom kell, hogy van-e bizonyosság. Az utolsó fegyver az Isten beszéde. Ez olyan, mint egy kar. A felsoroltak közül egyedül ez a kar a támadó fegyver. Az Isten beszédét kell használnunk ahhoz, hogy Isten ügyét győzelemre tudjuk vinni. Jézus mindig ígével győzött a kísértésekben. Ilyen személyesen írja Pál apostol, hogy imádkozzatok értem is. Sok lelkész beiktatási meghívóra teszik át ezt a két-három szót az igéből, hogy imádkozzatok értem, vagy imádkozzatok értem is. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk egymásért. Hadd kérjem a gyülekezetet, imádkozzatok értem is, hogy tudjam használni a lélek partján az Isten beszédét. És nagyon sok olyan helyzetben, amiben úgy lép be az ember, hogy emberileg nem lehet mit válaszolni bizonyos kérdésekre, akkor tudjak az igével válaszolni. Jézus is mindig az igével válaszol. És ez a válasz elég volt ahhoz, hogy Isten ügyét a győzelemre tudja jönni. Kedves minden bőcsalád! Nagyon örülök annak, hogy arra a döntésre jutottatok, hogy gyermeketeket megkereszteljétek, és a hívő útra vezetitek. Nagyon sokszor öltöztetjük fel a gyerekünket, szép napon. De öltöztessétek fel a gyermeket ezekben, amiket itt Pál apostol felsorolt. A lelki fegyverekben. Az őkben a igazságosság, melvasságban adjátok rá a békesség, saruját, a hit hajzsán legyen ott az üdvösség sisakja felé. Öltöztétek, tessétek fel, hogy viselje ezeket a lelkiteket. Ez nagyon egyszerű nekem. Csak egyet kell cselekedni. Oda kell ülni a gyerek ágya mellé, és el kell olvasni vele az igét, imádkozni kell vele, és kérni kell, hogy és el kell magyarázni neki mindazokat, amit ő megkérdez. És ha ezt megteszik, napról napról, kitartóan és türelemben, akkor felöltöztetitek a gyermeket, ezekben a lelkiteket. És Jézus Krisztus ott lesz mellett. Meg fogja adni az életére a látást, és segíteni fogja, hogy győzedelmes, hívő életet élhessen. Őjétke is meghalt Jézus Krisztus a Golgotai kereszten, soha ne felejtsétek el. A legtöbb ember ott hibázza el a dolgot, hogy ennek az áldását nem kérjük. Ha kérjük magatok számára és a gyermeketek számára, akkor egészen biztosak lehettek abban, hogy áldott életben lesz a gyermeket. Öltöztessétek fel őt ezekben a lelkiket. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyám, könyörgünk hozzá a mi világunk békességéért, könyörgünk hozzá a kárpátaljai testvérekért, könyörgünk hozzá azokért az ukrán emberekért, akik családtagjukat, barátjukat veszítették el, vagy az otthonukat, a munkájukat is menekülni. Kérjük szépen, hogy tartsd meg őket a te nagy kegyelmességed és szereteted szerint. És imádkozunk hozzád az ellenségeinkért is, ahogy te magad mondtad. Kérjük szépen, hogy adj Oroszországban is egy ébredést, hogy minél többen ott is hitre jussanak. Hiszük, hogy a te csodád lehet, hogyha a békességet teremtesz ebben a világban. Tudjuk, hogy ehhez neked van hatalma. Kérjük, hogy jó voltod a kegyelmedet, ne mondd meg tőlünk, és őrizd meg attól, hogy egy világháborúban elpusztuljon a mi világunk. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, a mi népünkért. Kérjük, hogy adj egy ébredést Magyarországon. Az, hogy minél többen hitre jussanak, a te akaratodat kövessék, és neked engedelmeskedjenek. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te nevet, éljön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, adj meg nékünk és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezésre. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy egy jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek még te áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár, és adjon néked békét.